8 óra 10 perckor köszöntünk mindenkit nagy szeretettel, ez a Millás reggelit, a Rádió Café 98.0-án, péntek reggel van, február 17-e, Ács Gábor van.
És Gede Balázs, aki szerintem, aki egyáltalán nem látszik, hogy milyen korán kelt.
Igen, mert már ittam megint kávét. Azt mondja, hogy 0636 980 980 ez az SMS WhatsApp Viber számunk. WhatsAppra érkezett friss útinformáció, M3-os bevezető hasít, ez bankdíler írta. A Viberre meg egy érdekesség, hogy Miskolcon éppen most vezetik be az 5x30-as bérletet, hogy arról számolom, hogy a BKK azt tervezi, hogy kivezeti, még kell hozzá egy közgyűlési határozat, de hát félő, hogy meg lesz. Egyébként ez szomorú, mert szerintem, hogyha az van, hogy nem használják elegen, akkor az van, hogy kevesen vannak az ilyen vegyes üzemmódban, akinek van kocsia, de időnként fölpattan a közösségi közlekedésre, és főleg hosszabb távra, tehát biztos vannak olyanok, de lehet, hogy csak egy-egy megállóra, azt egy-egyel megoldják, mert ugye azt mondtuk, hogy ez három vonaljegyet már helyettesít, tehát ott már olcsóbban tudsz közlekedni, úgyhogy ez nem egy megnyugtató adat.
Van, amit azért használnak kevesen, mert nem tudnak róla, meg igazából semmi.
Hát ez ezer éves.
Promóció nem volt.
Bár egyébként promóció nem volt, tehát egyébként az kétségtelen, hogy az annyira nem biztos, hogy lehet róla hallani. És hát még a mai napig elég sokat mesélek róla, hogy van ez az 5x30-as.
Amit nem raktak be a Budapest Go alkalmazásba, azt nem akarják eladni. Például a 10-es gyűjtő nem került be, ez egyértelmű bevétel optimalizálási céllal. Tehát ami csak így papíralapon maradt, meg azt lehet mondani, hogy hát nem vették el, maradottá vált. Pedig pont azokra a célokra, hogy átültessük az embereket, akik csak ritkábban jönnek be a városba, de akkor sokat közlekednek, kiváló. Tehát nem véletlenül vezetik be máshol. Szóval azért nem jó szerintem ez a döntés, de az irány az már ez volt korábban is.
Na hát egy izgalmas témánk lesz, és szerencsére nem vagyunk érintettjei, azt hiszem se te se én nem találkozunk ezekkel, ez a trash kultúra.
Mi nem, de a maci.
Meg ezek a nagyon furcsa videók, meg kontentek, hát ezt fogjuk majd körbejárni, hogy mi is ez, és segítségünkre lesz Dr. Gulda Ádám, médiakutató, jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Na mit nevezünk így, mi ez a trash kultúra, vagy szemét kontent, ez hogy jelent ez meg egyáltalán micsoda?
Nem könnyű a fogalmat meghatározni, én azt érzékelem, hogy most már a hazai közbeszédben is ez a fogalom egyre gyakoribb, egyre többször találkozunk ezzel a jelzővel. Alapvetően a trash jelző, ugye, ahogy ön is említette, szó szerint fordítva a szemetet jelent.
Igen.
Ezek olyan alacsony értékű kulturális alkotások, amikre nagyon jellemző az, hogy nagyon agresszíven próbálják a figyelmet megragadni, és ezért gyakorlatilag semmilyen eszköztől nem riadnak vissza, beletartozhatnak durván vulgáris megjelenések, kifejezetten pornográf jellegű tartalmak, illetve az erőszak leplezetlen bemutatása is ide sorolható.
De ezért a részünkről, vagy a kívülállók részről ennek a megítélés, hogy mi tartozik ide, az egy erősen szubjektív, nem? Tehát azért valahol egy értékítélet, hogy mit rakunk ebbe a kategóriába, vagy hát...
Vagy jól megkülönböztető.
Elmosódik azért a határ, nem?
Én az elmondottak alapján én azt gondolom, hogy akkor csak a látványra és csak az által kiváltott reakciókra hat. Én azért azt meg tudnám különböztetni, ezt nem tudom, hogy mennyire szubjektív, szerintem ez viszonylag egyértelmű.
Nem egyszerű a kérdés, egyszerű. Mert hogy a szakmai szempontból nézem, és azt a hagyományos, kicsit kulturelitista megközelítést használjuk, ami nagyon előteljes különbséget tesz az értékes tartalmak, a mély kulturális tartalmak és az értéktelen tartalmak között, akkor ez viszonylag könnyű besorolni ilyen értelemben. Abban az értelemben nem könnyű, hogy maguk a fogyasztók egészen másféle értékrendszer szerint határozzák meg azt, hogy milyen tartalmakkal kerülnek szívesen kapcsolatban, és melyekkel nem. Tehát magukon a fogyasztókon belül viszont nagyon széles annak a megoszlása, hogy ki tart valamit trash tartalomnak. Lehet, hogy az egyik nézőpontból egy adott tartalom teljesen értéktelennek és haszontalannak tűnik, míg a közönség egy másik tagja azon teljesen jól szórakozik, és meg sem fordul a fejébe, hogy ezeknek egyébként valamilyen káros hatása is lehet.
Vannak itt átmenetek? Tehát ugye említett erőszakot, szexualitás, stb. Az nyilván az a legalja, de van-e olyan, ami tényleg ott billeg a határon, hogy most ez szubjektív megítélés, ez lehet jó, lehet olyan, ami lehet, hogy sokaknak nem tetszik, de alapvetően van benne valami ilyen tartalom készül-e? Látunk-e ilyet, hallunk-e ilyet?
Igen, ilyenről is azért gyakran lehet hallani. Én azt gondolom, hogy a trash kultúrának manapság egy nagyon jellegzetes szegmense az a terület, ahol hétköznapi emberek teljesen hétköznapi dolgokról beszélnek. Nagyon sokszor ugye ezek a beszédmódok, ezek nagyon távol állnak attól a hagyományos kulturális értékkel társított mondjuk értelmiségi beszédmódtól, ami a magasabb értékeket képviseli általában. Itt konkrétan arra kell gondolni, hogy bizonyos alsóbb társadalmi rétegekből egy nem kidolgozott nyelvi kóddal nyilatkoznak meg emberek tényleg egészen hétköznapi témákban. Ebben az az érdekes, hogy ezek a karakterek a közönség egy részében abszolút szívesen látott szereplők, akár azonosulnak, akár felnéznek ezekre a karakterekre, míg megint mások gyakorlatilag kinevetik ezeket a tartalomelállítókat, és nagyon jellemző az, hogy magasan föléjük pozícionálják saját magukat.
Kik ezek, akik csinálják? Tehát ők tényleg ezt tudják, nem akarok megbántani senkit, vagy vannak köztük olyanok, akik igenis komoly, okos, intelligens emberek, csak tudják, hogy ezt lehet eladni, és akkor egy ilyesmit állít elő, mondva, hogy ebből lesz nézettség, ebből lesz pénz.
Én azt gondolom, hogy mind a kettőre lehet példát találni, de ugyanakkor azt is látom, hogy azért, akik tájékozottak, felkészültek, és szeretnének egyébként láthatóságot szerezni maguknak a médiában, azok megtalálják azokat a platformokat és azokat a tartalmi koncepciókat, amik azért vállalhatók, és amellyel azért nem sodródnak bele ebbe a kategóriába. Azért alapvetően én azt látom, így nagyjából ez a tapasztalatom, hogy a trash kultúrának a szereplőire ez a fajta tájékozottság nem igazán jellemző. Ezek tényleg azok az emberek többségében, akik nagyon elkeseredetten vágynak a láthatóságra, a sikerre, és az ezáltal megszerezhető akár anyagi javakra is, és ennek érdekében gyakorlatilag bármit hajlandóak bevállalni, és tényleg nagyon agresszíven próbálják az embereknek a figyelmét megragadni.
Mögöttük áll valaki, aki segít nekik, vagy általában ezt egyénileg csinálják? Ugye beszéltünk a múlt héten arról, hogy mekkora érték a Forbes-lista kapcsán az influencerek, illetve egy milyen elképesztő profi infrastruktúra épült ki.
Illetve ott azt mondtuk, hogy vegyes. Tehát vannak ugye azok is, akik egész amatőr módon is el tudnak evickélni, sikeresek is vannak, aki beletesz
nagyon sok
mindent, ugyanakkor nem előfeltétele, hogy teljes technika és pénz álljon mögötte, mert van olyan, aki működik amatőr módon is. Szóval ez itt hogy működik?
Hát ez a trash kulturális szegmens, hogyha az online térről beszélünk, akkor ez semmi esetre sem a professzionalizmusnak a terepe. Tehát ezek mögött, a tartalomelőállítók mögött nem áll egy olyan stáb, aki egy patika mérlegen kimérve próbálná azt meghatározni, mi az, ami még belefér, és mi az, ami nem. Magyarországon egyébként még a professzionális influencerek között is kevés ilyen példa van, hiszen annyira kicsi a piac, és annyira kevés az a szereplő, akinek egyébként tényleg óriási az elérése, hogy ezek az üzleti szolgáltatások Magyarországon nem igazán vannak jelen. Egyébként a trash kultúrával összefüggésben, hogyha valaki ötleteket ad, vagy valaki irányítja ezeket a trendeket, akkor azok más tartalom előállítók. Ebben a közegben is megfigyelhető egyfajta trendkövetés Magyarországon. Ez azt jelenti, hogy ezek a videócsatornák, meg ezek a tartalmak, amikkel most a hazai közönségnek az idegeit borzolják, ezek jellemzően pár hónappal, vagy maximum egy évvel korábban nyugaton jelennek meg, jellemzően az Egyesült Államokban, és ezeket a tartalmakat másolják le a hazai trash influencerek, és próbálják meg ezeken keresztül a figyelmet megragadni.
Viszonylag könnyű pénznek tűnik.
Hát van, akiben én nem érzek tudatosságot, mármint tényleg csak így beletekintve a totális hülyeségeket beszélek, káromkodom, és tényleg annál, hogy gyanú vagyok.
Hát ez már lehet a tudatosság, hogy lát egy valamilyen káromkodós videót, és kitalálja, hogy ő is belekáromkodik valamit.
Hát de most arról beszéltünk, hogy amerikai mint alapján, és mondjuk talán tematikusan is, vagy nem tudom, hogy kifejezetten lőve valamire mennek bele.
Hát egyébként üzleti szempontból én azt gondolom, hogy ez egyáltalán nem egy jó ötlet, tehát hogyha valaki egyébként ezt szakmaszerűen szeretné űzni, és ebből előbb-utóbb mondjuk reklámbevételeket szerezni, akkor azt gondolom, hogy ez a lehető legrosszabb választás, hiszen azért manapság is óriási szerepe van az úgynevezett brand safety-nek, ugye az, hogy ez alatt azt értjük, hogy egy márka mennyire tud biztonságos keretek között működni, és ez egyáltalán nem biztonságos, tehát hogy nyilván itt nagyon olyan kevés együttműködő partner fog megjelenni, aki szívesen látja a saját márka nevét egy lapon ezekkel az influencerekkel. Itt nagyon sok esetben egyébként nem is ez a motiváció a tartalomgyártás mögött, hanem egyszerűen csak a figyelemnek a felkeltése, egy minden nagyobb láthatóságnak a megszerzése. Tehát ilyen értelemben ez rendkívül öncélú is tud lenni. Ezeket a tartalmakat, ezeket konkrét készpénzre lefordítani nagyon problémás, nagyon nehéz.
Kik a fogyasztók? Ugye a televíziós korszakban, amikor mentek ezek a kibeszélő sók, Mónika show például, ugye hát az is eléggé a televíziózásnak, hát nem a top kultúrát sugárzó formátumai voltak, de akkor is lehetett hallani, hogy elég széles társadalmi réteg fogyasztja, köztük akár értelmiségiek is, mert hogy belelátnak olyasmibe, ami a hétköznapjaikban nem érinti, vagy nem látható számukra. Itt mit lehet elmondani erről, hogy itt mennyire homogén a fogyasztói, vagy hallgatói, nézői kör, és mennyiben változatos?
Uh-huh. Hát tulajdonképpen a helyzet az most is ugyanaz. A közönség az nagyon sokszínű. Tényleg itt is meg lehet különböztetni néhány nagyon karakterisztikus nézőtípust. Itt is megtalálhatjuk egyébként azokat a fiatal értelmiségieket, akik inkább egy ilyen lekicsinylő, egy ilyen kigúnyoló pozícióba helyezik saját magukat, és onnan fentről lefelé beszélnek ezekről a tartalmakról. De ugyanígy megtalálhatók például azok a fogyasztók is.
Tehát itt, bocsánat, esetben... itt az a motiváció, hogy öröm látni, hogy én nem vagyok ekkora tahó, mondjuk.
Részben ezzel is magyarázható. Valójában ez egy olyan kulturális pozíciónak a képviseletét jelenti, ahol ebben az attitűdben az is benne van, hogy én vagyok annyira intelligens, vagyok annyira értelmes, hogy ennek a tartalomnak a negatív hatásai rám nem hatnak. Aha. Tehát én megnézhetem, én kinevethetem, én pontosan tudom, hogy ettől milyen messze vagyok, mennyire vagyok ettől távol, és így bár érzékelem azt, hogy ez veszélyes lehet, mert értéktelen és adott esetben agresszív tartalmakról van szó, de ezeknek a hatása alól én saját magamat ki tudom vonni, és nevetek egy jót.
És akik készítik... igen?
És akkor a spektrumnak a másik végén is lehet látni egy nagyon érdekes csoportot. Ők azok, akik teljesen komolyan veszik adott esetben ezeket a tartalmakat, és nagyon sokszor akár példaképet fedeznek fel ezekben a tartalom előállítókban, és most itt a trash kultúrával visszatérve, hát nagyon sokszor fiatalok ezeknek a hatására döntenek, úgyhogy akkor ilyet ők is tudnak csinálni, és akár ők is emiatt belevágnak a tartalomgyártásba.
És akkor miatt kell ráírni a dobozra, hogy ne edd meg a mosogatógép tablettát például.
Aha, mondjuk pont ezt akartam kérdezni a másik oldalt, hogy kik a gyártók, illetve aki csinálja, miért csinálja? Exhibicionizmus, vagy üzlet, pénz, vagy mindkettő, jellemzően, hogy mik a motivációik.
Hát, hogy az előbb említettem, gazdasági megfontolásból nem ez a legjobb módja egyébként a bevételszerzésnek, hiszen ezekkel a tartalmakkal nagyon komolyan el lehet ijeszteni a márkákat és az együttműködő partnereket. Én azt látom, hogy az esetek döntő többségében itt csak egy figyelemért folytatott verseny, egy elkeseredett láthatóságért folytatott harc folyik. Nagyon sok esetben ezek a tartalom előállítók, akik ezeket a trash tartalmakat gyártják, a döntő többségükben még mindig esetleg a 10-es éveik végén vagy a 20-as éveik elején járnak. Ez tipikusan az a korosztály, ugye az Z-generációról beszélünk, akiknek az életében a láthatóság, az online jelenlét az önmagában egy nagyon komoly értéket képvisel. Ez bizonyos szempontból saját maguk felé is a sikeresség fokmérőjének számít. Így igazából az, hogy milyen áron szerzik meg a 400 ezer követőt, vagy a 300 ezer lájkot, az nekik teljesen mindegy. Gyakorlatilag, hogyha ezt valamivel meggorják, vagy sikerül elérni, akkor ez nekik már egyfajta elégedettségérzetet, vagy egy boldogságérzetet is jelenthet.
Aha, tehát önmagában népszerűség, menőbb csajom lesz, stb. Tehát van, akinél ez simán ott lehet, mert hogy erről konkrétan olvastam például. Jó, értem. nemzetközi összevetésben még azt beszéljük meg szerintem, hogy a magyar, hát mondjuk úgy akkor, hogy piac, trash piac, az mennyire más, mert illetve mennyire illeszkedik a nemzetközi trendbe, az, amit itt e tekintetben itt hallátunk.
Én azt gondolom, hogy nincsenek jelentős különbségek. Én azt látom, amit korábban említettem is, hogy ilyen szempontból is a magyar tartalomgyártó közössége egy trend követő magatartást követ. Ez alatt azt értem, hogy azok a műfajok, vagy azok a, akár még a csatorna választás is, hogy hova gyártanak tartalmat, az tulajdonképpen egy fél éves, egy éves átfutással követi a nyugat-európai, illetve az amerikai trendeket. Ez is nagyon jól látszik, hogy ugye ebben a közegben, ahol mindenki ugyanazért a pár másodperces figyelemért küzd, egyre nagyobb fantázia, meg egyre nagyobb erőfeszítés kell ahhoz, hogy a közönségnek a figyelmét meg tudja valaki ragadni, és meg is tudja tartani. Így hogyha nyugaton megjelenik valami új koncepció, valami új lehetőség, akkor az látszik, hogy pillanatokon belül átfut ezen az egész rendszeren, és előbb-utóbb Magyarországon is megjelenik. Én ebből a szempontból egyébként az utóbbi időben egészen pessimista vagyok, mert tényleg azt látom, hogy két olyan terület van, ami ebben az elkeseredett figyelemért folytatott harcban még mindig működőképes. Ez az egyik a szexualitás, a test leleplezése és a nemiségnek a mindenféle korlátok nélküli bemutatása. A másik ilyen csali az pedig az erőszak. Ez akár egymás ellen irányuló erőszak is lehet, de látunk nagyon sok példát arra, hogy a tartalom előállító saját maga ellen lép fel erőszakosan. Itt az elmúlt hónapokban egy csomó például folytogatós videós kihívás kezdett el terjedni Istenem. Az interneten. Illetve hát volt egy magyar influencer is, aki néhány hónappal ezelőtt élőadásban a saját haját gyújtotta fel annak érdekében, hogy minél több követője és minél több lájkja legyen.
Hát elég elkeserítő.
Hát de szomorú lett a vége, főleg ha az irányt nézzük, akkor ez, hát ez szintén szóval nem jó hír. Jó. De nem meglepő végül is ebbe az irányba. Megy el, amikor
arra lehet számítani, válik, és arra lehet számítani, hogy ez egy ilyen divat hullám, és majd egyszer jól nem lehet eladni ezt a tartalmat, mert már mindent láttunk.
Hát én nem vagyok ebből a szempontból ennyire optimista. Én azt gondolom, hogy hát vagy szeretném ezt gondolni, hogy előbb-utóbb a működési keretek és a szabályozási környezet alakul át úgy, hogy ezek a tartalmak nem kapnak felületet. Azért azt is fűzzük hozzá, hogy ezeknek a tartalmaknak egy nagyon jelentős része jogsértő, tehát nem pusztán csak kulturális problémák, meg kérdések merülnek fel ezzel kapcsolatban, hanem például pornográf jellegű tartalmak esetében az, hogy ezek hány éves korosztályhoz jutnak el, és milyen területen, milyen keretek között, az egy nagyon komoly probléma. Igazából három tényezőnek a szerepét lehetne itt kiemelni. Én nagyon-nagyon fontosnak tartanám családon belül a média edukációnak, vagy a média nevelésnek egy nagyon tudatos megjelenését. Én azt mondom, hogy erre vonatkozó projektekkel azért lehet találkozni, ami a szülőknek a felvilágosításán keresztül próbálja a gyerekek normál média használatát előteremteni, vagy létrehozni. Aztán az intézményes keretek között az iskola, vagy akár már az óda szerepét is muszáj kiemelni, és másrészt pedig az államnak a jogi szabályozási keretei is próbálják ezeket a folyamatokat lekövetni, csak hát ezek a rendszerek ugye sokszor lassúbbak, mint ahogy ezek a trendek megjelennek az online térben.
Igen. Hát jó, köszönjük szépen, hogy beszélgettünk róla, ennél tovább mi nem megyünk, nem fogyasztjuk ezt a tartalmat, úgyhogy legalább betekintést kaptunk ebbe is. Köszönjük még egyszer, szép napot kívánunk!
Köszönöm szépen!
Viszont hallásra! Dr. Gold Ádám médiakutatóval beszélgettünk erről a trash kultúráról, szemét, tartalom, content, nevezzük bárhogy. A fölébredt a házitról kérdezi,
hogy terjed, erősen, igen.
Kérdezi, hogy te mikor kerülsz TikTokra, mert kíváncsian várná.
Mármint, hogy én.
Mármint, hogy te, persze.
Már, hogy mikor, az első videós tartalmat, hát.
Igen, ami még arrébb van. Márk hallgató.
Nagy dilemma, hogy a népszerűségért a kiváló tartalmat, amit egyedülálló módon
kiülsz egy Ryanair repülő szárnyára például.
Igen, kiüljek-e, igen, vagy levitessem a séromat a
hajtóművel.
Hajtóművel, vagy hasonló.
Igen. Mark Ravasz abban sántikál, hogy vesz egy raklapnyi 5x30-ast, mert hogy úgyis ő írja rá kézzel a kezdeti dátumot. Az a baj, hogy az 5x30-ból a 30 az a lejárat, tehát 30 napig jó az, amit megveszel, és a napon belül indított te kézzel, de meg kell nézni, hogy az automata mit tud, mert amikor azt írod, hogy, vagy kérdezi, hogy honnantól működik, azt, azt kérdezi, várjál, hogy
várjál
mától, holnaptól, vagy egyéb dátum. Meg kell nézni, hogy milyen messzire lehet menni. Hogyha engedi, és egy örök naptár van benne, akkor hónapról hónapra egy a 20 darabot két évre be lehet zsákolni.
Az ravaszozik itt, aki maga is még a 700 forintos reptéri jeggyel jár, és most azt tervezi, hogy föltankol az 1500 forintosból. Mert azok érdekes módon legalábbis a régi
két év.
De csak a poén kedvéért.
Jaj, hagyjuk már poén kedvéért. Az érzés kedvéért vett 40 darabot, ami láthatóan hozott neki nem tudom hány ezer forintot az érzés kedvéért.